Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exter de Tibor vagyok. A stúdióban itt van Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az Inforádió többségében tulajdonú MCC alapítvány kuratóriumának elnöke. A beszélgetést felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Napja foglalja el a nyilvánosság egy nagyon nagy szeletét a magyar kormány majdnem teljes egészének látogatása az amerikai elnöknél. Most a megállapodások, a szóbeli megállapodások tartalmi elemzésénél tartunk meg annál, hogy ennek majd a távoli következménye mi lehet. Hasonlítható valamihez a Fehérházban hivatalos minőségben mozogni, megtárgyalni?
Különleges élmény az biztos, különösen annak fényében, hogy ugye amióta Donald Trump másodjára is elfoglalta a Fehérházat, megválasztották az amerikai választópolgárok, azóta nézegetve, hogy milyen európai vezetők milyen kontextusba jutottak be a Fehérházba, és milyen lehetőségeik voltak. Az, ami Magyarország számára kinyílt, mint pálya, hogy egy stratégiai megállapodást tud megkötni az Amerikai Egyesült Államokkal, ez szerintem páratlan európai összehasonlításban is. Tehát voltak európai vezetők a Fehérházban, bizonyos kérdésekről egyeztettek az amerikai elnökkel, de egy ilyen szisztematikus előkészítő munka utáni látogatás, ami egy ilyen komplex megállapodás csomagnak a politikai jóváhagyásával ért véget, ilyen még nem volt. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy európai számára mindenképpen páratlan.
De az lehetőség. A menetrend, hogy előbb kitárgyalják, és utána a legfelsőbb vezetők leütik, vagy Donald Trump stílusa ebben is hozott egy változást?
Nem. A menet az ugyanaz. Ugye erről Orbán Viktor miniszterelnök úr már hónapokkal ezelőtt beszélt, hogy ugye a mi célunk egy ilyen stratégiai megállapodásnak a kitárgyalása az amerikaiakkal, és a két külügyminisztériumnak a nagyon komoly munkájának eredményeképpen azt lehetett mondani, hogy úgy tudtak az elnök és a miniszterelnök a tárgyalóasztalhoz ülni, hogy megvoltak a pontok, megvoltak az ügyek, megvoltak a megoldási javaslatok, és meg kellett beszélni ennek a politikai összefüggéseit, és az Amerikai Egyesült Államok elnökének rá kellett bólintani. Ő maga számolta, hogy 5-6, attól függ, hogyan számoljuk, magyar kérés volt, és akkor mondta, hogy Viktor 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, és akkor a pontokat sorba hagyta jóvá.
Mit vitt a magyar kormány? Hány pontot vitt a magyar kormány?
Hát attól függ, hogy szálazzuk szét a dolgokat. A mi megközelítésünk az ugye egyrészt egy akut ügynek a megoldása volt, ugye ez az Oroszországgal szemben bevezetni kívánt energetikai szankciókkal kapcsolatos mentességkérés. Ez egy olyan akut ügy, ami időközben jött föl, ez nekünk nyilván stratégiai prioritás volt. Ugye emellett az energetikai együttműködések általában ettől függetlenül, különösen nukleáris energia tekintetében voltak rendkívül fontosak. Annak is nagyon sok leágazása volt, mert ugye a Biden kormány utolsó szeretett csomagjának egyik eleme volt egy Paks 2 építését megnehezítő amerikai szankciónak a bevezetése, ennek a szankciónak a feloldása is, ennek az energetikai együttműködésnek a része volt, illetőleg új típusú nukleáris együttműködések megkezdése. Akkor ezen kívül a gazdasági együttműködések, tehát amerikai befektetések hogyan érkeznek a térségbe, katonai együttműködések, ott is ugye blokkolás alatt álltunk a korábbi adminisztráció részéről, bizonyos technológiai és fegyverzeti együttműködés elindítására, űrkutatással kapcsolatos együttműködésben már az új adminisztráció hivatalba lépése után voltak előrelépések, ugye a Hunor program és az űrállomáson járt magyar űrhajós is ezen együttműködés keretében került fel a világűrbe, de ezt az űripari együttműködést szerettük volna folytatni. Ugye a pénzügyi védőpajzsnak a kitárgyalása is egy fontos ügy volt, és ugye talán a végére hagytam a legfontosabbat, tehát nekünk az, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke aktívan dolgozik az orosz-ukrán háború lezárásán, annak ellenére, hogy mindkét fél vonakodik a tárgyalóasztal mellé ülni, és az európai szereplők is a háború folytatása és elmélyítése mellett érvelnek. Ez nekünk stratégiailag kulcsfontosságú, és azt szerettük volna egyértelművé tenni a tárgyalások során, hogy szerintünk ez a jó megközelítés, és ezt folytatni kell. Nyilván, amit Magyarország ez ügyben meg tud tenni, azt meg is fogja tenni.
Milyen hozzáállással kell Donald Trump-al tárgyalni, aki nyilvánvalóan, mondja is, egy üzletember, egy magyar kormányfőnek, aki viszont nem egy üzletember? Tehát el kellett sajátítani valami más hozzáállást?
Nem, itt azt hiszem, hogy tehát egy olyan időszakba lépünk vele, amikor az országok közötti megállapodások azok a továbbiakban nem technikai szintű megállapodások, és nem bürokraták által kitárgyalt megállapodások, hanem vezetők, politikai vezetők által kitárgyalt politikai megállapodások, ahol kulcsfontosságú szerepe van a két vezető közötti személyes viszonynak. És ez nem csak a keleti világban lesz így, vagy van így, ahol ott korábban is így volt, ugye egy más típusú diplomáciai mozgások a jellemzőek, hanem a nyugati világban, amit a hidegháború lezárása után a technokrata, bürokratikus nemzetközi együttműködés jellemzett, ott egy politikai együttműködés lép ennek a helyére, és a nyugati világon belül is a vezetők közötti személyes viszony és megértés kulcsfontosságúvá válik. És hát azt hiszem, hogy itt annak van döntő jelentősége, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Orbán Viktor egy 2016 óta épít egy politikai együttműködést, ami most egy tető pontot tudott elérni, annak eredményeképpen, hogy vissza tudott térni a Fehérházba, és egyébként most már jobban ura a saját adminisztrációjának az amerikai elnök, mint korábban volt. Mondjuk nekem az egy meglepő és nagyon fontos dolog volt, hogy én nem láttam a liberális deep state-et a megbeszélésen jelen.
De ez miben nyilvánult volna meg?
Hát valószínűleg megpróbálták volna megfúrni a megállapodást. Ettől, tehát ennek ellenkezőjét láttam, Donald Trump kollégái, munkatársai, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, a külügyminiszter, a kereskedelmi miniszter és a többi tárgyaló fél is mind nagy megbecsüléssel volt Magyarország irányába, és arról győzködték az elnököt, hogy ő szerintük fontos az Amerikai Egyesült Államoknak ez az együttműködés és a magyar-amerikai stratégiai kapcsolatrendszer. Ez mondjuk pár évvel ezelőtt, mondjuk az első ciklusában az előző adminisztrációja, a Trump adminisztráció alatt, ez nem pontosan így volt.
Akkor mostantól kezdve úgy kell elképzelni, hogy erős vezetők nagy stratégiákban állapodnak meg, és az adminisztrációk végrehajtják?
Hát ez lenne az ideális helyzet.
Mi hiányzik hozzá? Hát most úgy tűnik, hogy mind a két ország...
Én szerintem az amerikai oldalon, meg a magyar oldalon is rendben vagyunk. Azért ellenérdekelt felek vannak, tehát az elmúlt napok nem csak arról szóltak, hogy ugye a liberális sajtó is kénytelen volt elismerni, hogy ez egy komoly politikai siker Magyarország és a magyar miniszterelnök számára, és egy jó megállapodást kötött Donald Trump-a, hanem azért arról is szólt, hogy sorban hangot adtak az egyetlen értésüknek azok, akik szerint ennek nem így kellett volna bekövetkeznie. Azért az Európai Bizottság is kimutatta a foga fehérjét, jelezve, hogy ők a saját tagországuk, egyik tagországuknak a problémájával nem kívánnak úgy foglalkozni, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke foglalkozott, hanem továbbra is mindenre és mindenkire kiterjedő szankciókat akarnak bevezetni Oroszországgal szemben. Akkor a magyar ellenzék, aminek én nem igazán értem a pozícióját, mert ez egy olyan ügy, ami szerintem pártpolitikai logikán túl kellene, hogy mutasson, mert ez egy nagy megtiszteltetés Magyarországnak, hogy így fogadják az ország küldöttségét a Fehérházba, függetlenül attól, hogy hívják a miniszterelnököt. Ennek ellenére ne kirongyolt ennek a megállapodásnak, pontosan úgy, ahogy a brüsszeli kottából ezeket kiolvashatjuk, és hát azért, ha hallgatjuk Ukrajna elnökét, azért Kijevben sem bontottak pezsgőt, tehát több irányból, több megközelítéssel, fenyegető hangon megpróbálták, és megpróbálják ezt az együttműködést aláásni, és ezt a megállapodást semmisé tenni. Tehát, hogy itt nem, azzal nem ért véget a politikai feladat, hogy megkötöttük ezt a megállapodást. Ez egy majdnem egy évig tartó előkészítő munka eredményeképpen egy komoly siker, de ezt a sikert, meg ezt az eredményt, ami fontos Magyarország és a magyar emberek számára, ezt a következő hónapokban meg kell védenünk. Mert bizony olyan a nemzetközi helyzet, hogy vannak azok, akik ennek a megállapodásnak ellene fognak menni.
De egy kétoldalú megállapodást azt van módja bárkinek semmissé tenni? Hát kinek van hozzá ereje?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én egy dolgot látok, tehát hogy az európaiak és az ukrán vezetés mindent megtettek korábban is annak érdekében, hogy ez a megállapodás ne jöjjön létre, vagy ne így jöjjön létre. És az elnöki adminisztráción belül is van még liberális deep state, ezt maguk az amerikaiak is elismerik, akik szerint az orosz-ukrán háborút nem lezárni kéne úgy, ahogy azt Trump elnök úr szeretné, hanem a bideni stratégiát kellene folytatni. Ez egy valódi konfliktus. Ez egy élő vita belül is, az amerikaiakon belül, és Európában ez az általános álláspont. Mi itt kisebbségben vagyunk a mi békepárti megközelítésünkkel. Én azt látom, hogy ők is az elmúlt hónapokban mindent megtettek. Volt itt minden. Dezinformáció, sajtótámadás, ugye önmagában az egész mentességgel kapcsolatos, tehát a szankciók aluli mentességgel kapcsolatos kérdések nem azért merültek fel a nemzetközi sajtóban, és nem azért lett ilyen magas ennek a találkozónak a ténye, mert a magyar vagy az amerikai fél ezt szerette volna, hanem azért, mert a liberális sajtó, ami egyébként a háború párti politikát viszi, aminek része az Oroszországgal szembeni szankcióknak a fokozása, erre élezte ki a tárgyalásokat. És azért beszélte az előtte lévő egy hétben mindenki erről, mert ez volt a háborúpárti kánonnak a kérése. Hogy na itt van, hogy akkor most eldől, hogy bizony a magyar békepárti megközelítés összeomlik-e, megfizeti az árát, vagy nem. Tehát az egész ügy úgy jött föl, most nem a tárgyalások napi rendjére, hanem a nemzetközi médiatérbe, hogy egy ezzel kapcsolatos lobby eredményeképpen beszélt erről mindenki, és szerencsére jól sült el a dolog, mert az Amerikai Egyesült Államok vezetése kitartotta mellett a megközelítés mellett, hogy ők persze egy komplex, összetett diplomáciai művelet sor eredményeképpen rá akarják venni mind az oroszokat, mind az ukránokat a vérontás befejezésére, de nem akarnak olyan döntéseket hozni, ami árt a saját szövetségeseiknek.
De most arról is meg van győződve Donald Trump, hogy a szankciók nem jó eszközök, vagy mi egy kivétel vagyunk, mi Magyarország, a földrajzi elhelyezkedésünk miatt?
Én azt látom, hogy az amerikaiak úgy gondolkodnak, tehát az amerikaiak hisznek abban, hogy lehetséges ezt a háborút lezárni. Tehát szent meggyőződésük, hogy ez a háború nem tört volna ki, ha nem Biden az elnök, ha nem Trumpnak hívják az elnököt. És hisznek abban is, hogy noha már ez a hiba bekövetkezett, hogy hagyták ezt a háborút kitörni, és majdnem 4 évig ilyen véres formában folyni, lehetséges ennek a háborúnak a lezárása. Azt senki nem állítja, ők sem gondolják, hogy ez egyszerű, látják a nehézségeket és a buktatókat, de hisznek abban, hogy ez lehetséges, és ennek az előfeltétele a folyamatos kapcsolat az amerikai és az orosz fél között. Tehát például nagyon optimistán nyilatkoztak a Magyarországra tervezett elnöki, mármint orosz és amerikai elnöki találkozó kapcsán, azt mondják, hogy zajlanak az előkészítő tárgyalások, és amikor itt van az ideje, akkor az meg fog történni ez a békecsúcs Budapesten. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Most az, hogy egyébként mit javasolt a magyar miniszterelnök a béketárgyalások kapcsán is, mit mondtak az amerikaiak, erre nekünk nincs mandátumunk nyilvánosság előtt beszélni, de azt tudom mondani, hogy beszélt a két vezető erről, egyébként rendszeresen beszélnek ezekről a kérdésekről telefonon is, illetőleg most volt lehetőség személyesen is egyeztetni, és a mi szándékunk az a napnál is világosabb, mi szeretnénk elősegíteni ennek az amerikai-orosz megállapodásnak a létrejöttét, mert azt gondoljuk, hogy ez közelebb visz minket a béke ügyéhez.
Nem kell attól tartani, hogy Donald Trump egy nap úgy ébred, olyan jelentéseket kap, úgy változik meg a világ, hogy megint azt mondja, hogy a szankciók a jó eszközök, és nálunk sokkal nagyobb szereplőket is képes megszankciálni.
És stratégia, tehát hogy stratégiai nyugalmat javaslunk ebben, mert hogyha valaki csak a napi nemzetközi sajtóhíreket figyeli, akkor el fog veszni a részletekben. Nem fog tudni kiigazodni. Mert egyik nap pozitív hírek jönnek az amerikai-orosz együttműködésről, meg tárgyalásokról, következő nap meg negatívak. Aztán meg megint pozitívak, aztán megint negatívak.
Donald Trump bejelent egy szankciót, majd határidőt szab. Igen. Megint és bejelent egyet, megint igen, határidőt szab.
Igen, és ez így fog történni a következő időszakban is. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy erre készüljön fel, hogy ez így lesz. Ez az, amikor nem csak eufemizmusokat használok, hanem megszépítő körülírásokat, hanem valódi helyzetleírás az, amikor azt mondom, hogy egy bonyolult, összetett, komplex diplomáciai művelet sort hajtanak végre az amerikaiak, amiben van spontán elem is, de rengeteg tudatos és tervezett és időzített elem van, aminek mind abba az irányba mutat, az a célja, hogy mind az oroszokat, mind az ukránokat rávegyék arra, hogy változtassanak a mostani megközelítésükön. Mert mind a ketten, hiába beszélnek arról, hogy ők békét szeretnének, mind a kettőknek vannak érveik a háború folytatása mellett. Személyesen hallottam tőlük én is, amikor a magyar miniszterelnököt elkísértem. Tehát ezért ez egy, nem lesz egy gyerekjáték a béketeremtés, de az amerikai pozíció ilyen. Amit a többi országnak figyelembe kell vennie, hogy nem lehet ugrabugrálni. Tehát ha a nagy stratégiát ahhoz igazítjuk, hogy mi hangzott el hétfőn, akkor falnak fogunk menni kedden. Ha ahhoz igazítjuk, hogy mi hangzik el kedden, akkor lehet, hogy falnak fogunk menni csütörtökön. Nyugalom, stratégiai célok mentén higgadtan és minden szereplővel folyamatos egyeztetésben állva kell mozognunk, nem csak a következő napokban, hetekben, hanem hónapokban, években, évtizedekben, mert ilyen lett a világ körülöttünk, és aki ezt nem ismeri fel, nincsenek meg a képességei, személyi és politikai képességei ilyen típusú politizálása, az el fog bukni. Tehát most nem, a mai beszélgetésünk nem a magyar ellenzékről szólt, de szerintem a magyar ellenzéknek és a magyar ellenzék mostani vezetőjének a személyes és politikai képességei tökéletesen alkalmatlanok az ilyen típusú helyzetnek a kezelésére. Tehát, hogy amikor azon gondolkozunk, hogy milyen világ vár ránk a következő évtizedekben, akkor azon is kell gondolkodni, hogy milyen típusú képességű a politikai vezetők, akik ebben a világban navigálni tudnak, és az országot a győztes pályára tudják állítani, és nem futnak bele brutális zsákutcákba, illetőleg aknákba. Ez is majd a következő hónapokban a magyar politika egyik kulcskérdése lesz, ez csak mint zárójel nyitottam meg, de szerintem ez a mostani tárgyalások, a hétvégi tárgyalásoknak is, ez az egyik legfontosabb tanulsága és tapasztalata.
Ennyi év személyes viszony után vannak abban a helyzetben, hogy tudják a magyar kormányban, hogy milyen sorófra jár Donald Trump agya, vagy nem ez a fontos, mert hogy nem ezt kell nézni, hanem a nagy stratégiát?
Tehát, hogy azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök, illetőleg azok a kormányzati szereplők, akik foglalkoztak az amerikai politikával, meg az amerikai jobboldal megértésével, azok tisztában vannak azzal, hogy az amerikai jobboldal, republikánus oldalnak mik a szándékai, hogyan akarják megújítani a saját országukat, és mik azok a legfontosabb célkitűzések, amelyeket mindenképpen el szeretnének érni. Ezt tudjuk. Ezzel kapcsolatban van egy közös beszélgetés is. A civilizációs kihívások egy része, meg a hogyan szeretnénk megújítani a saját országunkat, ebben egyetértünk, mondjuk ennek keretében vannak komoly és mélyreható beszélgetések a migráció kérdéséről, a családpolitikáról, a keresztény örökség kérdéséről. Tehát én azt gondolom, hogy Európán belül Magyarországon van a legnagyobb tudás az ügyben, hogy az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi vezetés és a mögötte álló republikánus jobboldali intellektuális kör hogyan gondolkodik. De őnekik az első és legfontosabb az a saját országuk és a saját országuk sikere, mint ahogy nekünk is az első és legfontosabb saját országunk és a saját országunknak a sikere. És ők egy olyan külpolitikát szeretnének folytatni, amelyben a nemzeti érdek az első, az amerikai nemzeti érdek. Mi pedig egy olyat, amiben a magyar nemzeti érdek az első, és ezt a kettőt kell összehangolni. Tehát önmagában az, hogy valaki tudja, hogy a másik hogyan gondolkodik, és mit gondol, hogy a saját nemzeti érdekéből mi következik, az nem elég. A saját maga nemzeti érdekével is tisztában kell lenni, és a kettő nemzeti érdek összehangolását is egy diplomáciai művelet sor eredményeképpen meg kell teremteni.
Mi van, hogyha összeütközés van? Elképzelhető, hogy az amerikai meg a magyar nemzeti érdek nem esik egy irányba.
Hát ezeket is fel kell tudni oldani.
De ilyeneket látnak most?
Hát mert önmagában én azt gondolom, hogy az energetikai kérdésekben voltak olyan ügyek, amik hogy milyen tárgyalásokat, megegyezéseket, kiegyezéseket követeltek. Én szerintem a nagy stratégiai kérdésekben, meg inkább úgy fogalmaznék, hogy civilizációs kérdésekben, mondom még egyszer, háború, béke, migráció, kereszténység, családpolitika, Európa szerepe, ebben nagy véleménykülönbség nincsen.
Konkrétan miben állapodott meg Orbán Viktor és Donald Trump, és egyáltalán csak nekik kellett megállapodni ilyenkor? Vagy ilyenkor a kormányképviselők még egyeztetnek?
Hát ugye ezeket a megállapodásokat, amelyek a legmagasabb politikai szinten megszülettek, ezeket végre kell hajtani, és nyilván rengeteg részletkérdés van ezzel kapcsolatban. Erről már nem az állam és kormányfők egyeztetnek, hanem az alsóbb szintű kormányzati szereplők, az ezzel kapcsolatos tárgyalások meg egyeztetések, azok folyamatosak lesznek a közeljövőben. Ugye miről állapodtak meg, a műsor elején említettem ezt az 5 vagy 6 pontot, attól függ, hogy ugye a békét is ide számoljuk, vagy nem. Tehát, hogy ebben megállapodások születtek.
A szankciómentesség időtartama és egyáltalán a tartalma az, mikor lesz olyan módon rögzítve, hogy elvágja a további vitát arról, hogy ez most korlátos, vagy korlátlan, vagy évente meghosszabbítandó, vagy nem évente meghosszabbítandó.
Egy, a tárgyalások során semmilyen időkorlátra, vagy részletezettségre vonatkozó jelzés nem hangzott el.
Tehát ebből kell kiindulni akkor?
Ebből kell kiindulni. Ez a politikai megállapodás. Most azon dolgozunk, hogy ezt a politikai megállapodást, ezt formába öntsük. Ez szerintem hamarosan a közeljövőben megtörténik. De én továbbra is azt gondolom, hogy ez, szóval itt nem arról van szó, hogy valaki félreértett valakit, valamit, vagy valakit, vagy egy rossz információ hangzott el. Ezek politikai szabotás kísérletek. És ilyenek még lesznek. Tehát én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye rengetegen vannak olyanok, az Amerikai Egyesült Államok ellenzékében is, tehát mind a liberális körökben, használjuk az ő kifejezésüket a Deep State-ben, és az Európai Unión belül is, akik nem érdekeltek, sőt kifejezetten ellenérdekeltek ennek a mentességnek a működőképességében. Maga Ukrajna is ellenérdekelt ebben. Tehát én arra készülök, hogy a politikai megállapodás az egyértelmű, nyilvánvaló, megkérdőjelezhetetlen. Ennek végrehajtására képes leszünk, mert Donald Trump és kollégái, akik ott voltak ezen a megállapodás megkötésekor, mind ugyanazt gondolják, és ugyanazt hallották, és ugyanaz az érdekük, a céljuk, a megközelítésük, mint nekünk. Tehát képesek leszünk ennek a megállapodásnak a végrehajtására, de folyamatosak lesznek a politikai szabotás kísérletek nyugatról, keletről. Erre kell felkészülni. És az egyetlen politikai, tehát az egyetlen politikus, aki ennek a megállapodásnak a végrehajtását ma Magyarországon garantálni tudja, az Orbán Viktor.
De a megállapodás végrehajtásával bármilyen azzal ellentétes kísérlet történik, van dolga Donald Trumpon kívül bárkinek? Végül is ő szavatol. Ő mond szankciómentességet, ahhoz mi kevesek vagyunk.
Hát de az amerikai adminisztráció hajtja végre ezeket a döntéseket.
De
az amerikai
olyan állapotban van, hogy botot dughat a küllők közé.
Mármint
az amerikai adminisztráció.
Most pont arról beszélek, hogy az amerikai adminisztráció támogatja, tehát a külügyminisztérium előterjesztésére született meg ez a döntése az amerikai elnöknek, de még egyszer felhívom a figyelmet, tehát hogy van deep state, a kettő nem ugyanaz. Tehát ők egy belső harcot is vívnak. Egyrészt a politikai ellenfeleikkel, akik most vagyok, nem találom a szavakat, hanem nehéz ezeket az európai szavakat az amerikai kontextusban használni. Van egy ellenzék, mondjuk nevezzük őket így a demokraták, egy látható ellenzék, és van egy belső ellenzék.
Aki, tehát a republikánusokon belül
a republikánusokon belső ellenzék. Belül is. És ők kormányzati pozíciókban vannak. Egyébként az adminisztrációban lévő kormányzati tisztségviselőknek a döntő többsége az nem a Trump elnöki adminisztráció alatt lett kinevezve, sőt csak pár ezer ember jött Donald Trump elnök hivatalba lépése óta az adminisztrációba. Ez egy amerikai belső politikai dolog, ezzel nekünk nincs dolgunk. Csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a megállapodás végrehajtása az, és annak szavatolása az egy ugyanolyan politikai feladat lesz, mint a kitárgyalása volt. És ehhez ugyanúgy szükség lehet adott ponton az Amerikai Egyesült Államok elnökére és Orbán Viktor miniszterelnökre. Lehet, hogy pár hét múlva, lehet, hogy pár hónap múlva, lehet, hogy pár év múlva. Most egy olyan világot élünk, amikor ezek a típusú döntések így működnek.
Az Európai Uniónak van egy saját szankciós rendszere. Az bármennyiben érinti-e az amerikaiak által most kiadott új rezsimet?
Én azt hiszem, hogy közvetlenül nem, de közvetetten nagyon is. Mert ugye a mi pozíciónk az, hogy kedves európai barátaink, zajlik itt egy amerikai-orosz tárgyalás. Egyértelmű ezekből a tárgyalásokból, hogy itt gazdasági kérdésekről és olyan ügyekről is szó lesz, amiket ti az elmúlt időszakban nagyon érzékenynek tekintettétek, és a háborús hadviselés részének tekintettetek. Például a lefagyasztott orosz vagyonügye, például a szankciók ügye. És erről zajlanak tárgyalások az amerikaiak és az oroszok között. És a mi megközelítésünk az, hogy ne tetézzük a bajt. Tehát Európa versenyképessége így is romokban van. Éppen azért van romokban, mert olyan hadviselési eszközöket választottatok ti az elmúlt években, amelyek romba döntötték az európai gazdaságot, és tulajdonképpen nem kényszerítették térdre Oroszországot. És ehhez képest ti további energetikai szankciókat akartok bevezetni, és további hasonló lépéseket akartok megtenni, ami mind az európai kredibilitást, versenyképességet, gazdasági teljesítőképességet, energiaárakat érinteni negatívan. Ne tegyünk már ilyet, amikor az amerikaiaknál látjuk, hogy zajlanak a tárgyalások, és hogyha ott megtörténik egy megállapodás, akkor az amerikaiak sokkal jobb pozícióba kerülnek, mint az európaiak. Tehát a dolog a mi értelmezésünk szerint politikailag összekapcsolódik, mert miközben az Amerikai Egyesült Államok ki akarja szabadítani magát egy gazdasági békjóból, az Európai Unió még további testrészeit is le akarja láncolni. És ennek nagyon komoly, nem csak gazdasági, hanem most már ott tartunk, hogy társadalmi következményei vannak. Nézzük meg, hogy milyen polgárháború közeli, robbanás közeli helyzetek vannak bizonyos nagy európai országokban. Az nem azért van, mert az úgynevezett, most idézőjeket, az populista erők, nem tudom én, megvadultak, hanem azért van, mert az európai középosztály szenved. Az európai cégek, azok kikerültek a világ legnagyobb cégei közül. Ezek nem véletlenül történtek, nem kicsusszantak, nem csak úgy megtörtént egy baleset eredményeképpen, hanem azoknak a rossz döntéseknek a következményeként, amit az európai elit többek között a háború béke ügyében hozott. És mondjuk a zöld politikai kérdések is, még van egy csomó minden más. Egyébként a zöld politikai szóba került, mint a saját versenyképességünket fenyegető rossz politika az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásokon, zárójelbe zárva.
Kell Magyarországnak folytatnia az orosz energetikáról való leválást, mert hogy nyertünk időt annyit, amennyit, vagy nem kell folytatnia, mert abban bízunk, hogy marad minden így a régiben?
Tehát A magyar pozíciónak a kiinduló pontja az az energiabiztonság és energiaszuverenitás. És ezt úgy kell megoldani, hogy mi egy tengeri kijárattal nem rendelkező, alapvetően energiaimportra szoruló ország vagyunk. Ezen is lehet hosszú távon változtatni, erről szól Paks 2, meg erről szól a megújuló energiaforrásokba való befektetés, de rövid távon ez az adottság. Most ebben a helyzetben nekünk az a legfontosabb, hogy a magyar gazdaság működéséhez és a magyar háztartásoknak szükséges energia eljusson az országban. Ne lehessen olyan helyzet, hogy nem jutunk energiához. Ez az első számú prioritás. Kettes számú prioritás az, hogy lehetőség szerint a legjobb áron jussunk az energiához. Mindegy, hogy olajról vagy földgázról beszélünk. Miért fontos ez? Hogy a családok és a vállalkozások a lehető legalacsonyabb árat fizessék, mert az a vállalkozások tekintetében versenyképességi előny, a családok tekintetében meg a középosztály építési politikának egy fontos eleme, hogy a béreket, jövedelmeket nem viszi el a rezsiköltség és mondjuk a lakástörlesztő részlet. Tehát ezt kell garantálnunk. Ebben a mátrixban az, hogy mi leválunk egy típusú energiahordozóról, az egy őrültség lenne. Azért lenne őrültség, mert ha egy kiszámítható energiaforrásról mondunk le, akkor az a biztonságos ellátásunkat veszélyezteti, és hogyha egy jó áron jövő ellátási útvonalról mondunk le, akkor az pedig emelné az energia költségeket, ami meg ellentétes a másik stratégiai célunkkal. Tehát mi azt szeretnénk, hogy egy diverzifikált lehetőségrendszer álljon rendelkezésre, el tudjuk dönteni, hogy most használjunk földrajzi irányokat és ne cégeket meg országokat, nyugatról, keletről, északról, délről szerezzük az energiát, mindegyik csatorna rendelkezésünkre áll, és azt tudjuk mérlegelni, hogy honnan jön a legbiztonságosabb, legkiszámíthatóbb módon és a legjobb áron. És ehhez szerintem nekünk hosszú távon stratégiailag nem érdekünk lemondani az Oroszországból jövő energiáról. Azt, hogy ezt mennyiben használjuk, mennyiben versenyképes, mennyiben hozunk be nyugatról is gázt, olajat, hogyan a mixet hogyan állítjuk össze, ahogy az energetikai szakemberek mondják, abban mennyi az orosz, mennyi az arab, mennyi az amerikai, mennyi az egyéb forrásokból jövő mondjuk LNG vagy olaj, az éppen aktuális energetikai kormányzat döntésének következménye kell, hogy legyen. De ha valamelyik oldalról lemondunk, akkor az egyik tartó pillérünket kihúzzuk, és egy rosszabb helyzetbe kerülünk stratégiailag, mint ha nem teszünk ilyet. Tehát szerintem diverzifikáció igen, energetikai önellátás igen, amennyire csak az lehetséges, de semmilyen irányból jövő energiahordozóról elvi szinten geopolitikai konfliktusok miatt nem szabad lemondani, mert akkor annak előbb-utóbb a magyar gazdaság és a magyar családok fizetik meg az árát.
Pénzügyi védőhálóról, ennek szakmai neve is van, ez egy vészhelyzetre való eszköz, vagy egy általános eszköz? Ami biztos, jó, ha van.
Szerintem ez egy olyan eszköz, ami biztos, jó, ha van. Ugye azt látjuk, különösen a választási kampány időszakra való felkészülés közben, hogy minden választási kampánynál vannak olyan külföldi spekuláns körök, pénzügyi csoportok, amelyek megpróbálják a magyar valutát, magyar valutának a stabilitását alásni. És ezekkel szemben ez a pénzügyi védőpajzs típusú eszközök, ezek hatékonyan tudnak működni. Ez egy üzenet a pénzpiacok irányába, hogy kár ilyen spekulációs műveleteket indítani, mert ez nem fognak sikerrel járni, és a végén nagyon csúnyán veszíteni fognak, ezért jobb ezeket a dolgokat meg nem próbálni. Ráadásul itt ugye sajnos most egy olyan politikai helyzet is van, hogy Brüsszel tudatos döntésének eredményeképpen, ugye a politikai ellenfelünk erről nyíltan is beszélt több alkalommal, megpróbál olyan helyzetet teremteni Magyarországon, hogy ez gazdasági értelemben rosszul menjenek a dolgok, és ebből akar ő politikai előnyt kovácsolni. Ez egy tudatos stratégia, amit nem fognak tudni fenntartani a 2026-os választások után. Tehát amikor megnyerjük a 2026-os választásokat, akkor ott egy új korszak kezdődik. De addig is ez egy valós fenyegetés, és az ezzel szembeni pénzügyi védekezésnek egy fontos eszköze lehet ez az amerikai pénzügyi védőpajzs.
Elég erről egy megállapodás a két első vezető közül, vagy Magyarországról ezt majd a Magyar Nemzeti Banknak kellett tárgyalnia, ahogy ezt általában ebben az esetben szokás?
Hát szerintem a legfontosabb az a jelzés volt a két vezető részéről. És most
szóbeli intervenció.
És most kezdődnek a... És akinek figyelnie kellett, az figyelt. Ugye a felfokozott, erre adott felfokozott reakciók is mutatják ezt a dolgot. De én azt gondolom, hogy a következő időszakban a tárgyalások is el fognak kezdődni, és ki fogjuk tárgyalni ezt a pénzügyi együttműködési formát.
Mitől függ az, hogy lesz-e Budapesten amerikai, orosz, magyar csúcs? Mennyiben a házigazdának ott azért van szerepe?
Elsősorban az amerikai és az orosz tárgyalások állásától függ.
De valami hajlandóságbeli hiányt lát bármelyik oldalon? Ha az napi sajtót olvassa az ember, akkor nehéz eldönteni, hogy ki akarta és ki nem akarta.
Nekem is nehéz eldönteni, hogy ez éppen hogyan áll, és hogy mondjam, dinamikusan változik ez a dolog. Amit az amerikai tárgyaló partner mondott, az az, hogy ők optimisták, folyamatos kapcsolatban vannak a másik féllel, zajlanak a tárgyalások, és amikor eljön ennek az ideje, akkor egy politikai előkészítő tárgyalás is lesz a két külügyminiszter között. Tehát az már egy olyan jelzés lesz, amiből láthatóvá válik, hogy azt követően második lépésként sor kerülhet az amerikai elnök és az orosz elnök találkozójára, és ha eljutunk idáig, akkor mind a ketten elkötelezettek abban, hogy Budapestre jöjjenek, és ez itt történjen meg. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy most az amerikai és az orosz külügyminiszter találkozóját érdemes figyelni. Ugye a gazdasági együttműködés kapcsán járt az orosz tárgyalófél Washingtonban, és ott már előre haladottabb állapotban vannak a tárgyalások. Ez a magyar látogatás előtti héten történt, a Witkoff-Dmitriev találkozó. Tehát a színfalak mögött zajlanak az események, ők optimisták voltak. Budapest szerepe egyértelmű, mi nyitottak vagyunk, rugalmasak vagyunk, azt gondoljuk, hogy szükség van erre a csúcsra, mindkét felet szívesen várjuk, azoknak az őrültségeknek, a provokációknak nem ülünk föl, hogy nem tudom, esetleg javasolják az euró, csak hogy azért
le
mondom,
kell
hogy le kell tartóztatni a tárgyaló delegáció tagjait, tehát csak mutatom, hogy milyen állapotban van az európai elit. Szóval ezeknek nem ülünk föl, és azokat a feltételeket, amelyek egy eredményes tárgyaláshoz szükségesek, azokat biztosítani fogunk.
Osztja azt a sejtést, hogy az amerikaiak még egyszer egy alaszkai típusú tárgyalásba, aminek aztán a frontvonalon semmilyen látszatja nincs, nem mennek bele, magyarán csak akkor fognak leülni tárgyalni, ha biztosak abban, hogy pontot tudnak a háború végére tenni? Vagy nem osztja?
Van erről véleményem és elképzelésem, de azt gondolom, hogy nem segíteném a tárgyalásokat a két ország között, hogyha erről beszélnék, úgyhogy erről nem beszélek. Én azt látom, hogy mindkét fél inkább azt gondolja, hogy meg fognak történni ezek a tárgyalások.
Záros határidőn belül?
Igen.
Van sejtés annak, hogy ez negyedik éve tart ez a háború. Még négy év?
Hát,
egy év?
Hát ez az lenne az érdekünk, hogy ne tartson sem ennyivel sem tovább. Tehát ami a fronton történik, az tragédia. Az amerikai elnök is erről beszélt. Tehát az ő általa használt számok szerint 7000 ember hal meg egy héten ebben a konfliktusban. Egészen borzalmas. Amit diplomáciai tárgyalások eredményeképpen le lehetne zárni. Tehát én valóban arról van szó, hogy az időítéletet, életeket menthet. Én ezért remélem, hogy az amerikai-orosz tárgyalások azok minél előbb bekövetkeznek, és utána majd kinyílik egy újabb kérdés, hogy ugye mit lépnek erre az európaiak. És én ott aggódom nagyon, mert amikor a hajlandó koalíciójának képviselőit hallgatom, akkor ott arról szólnak a hírek, vagy az a megközelítés körvonalazódik, maradjunk ennyiben, hogy mindegy, hogy mit csinálnak az amerikaiak, itt akkor egy európai-orosz háborúvá alakul át a konfliktus. És én azt az nagyon riasztónak látom, ami onnan Európa nyugati feléből, meg egyes kelet-európai tagállamokból jön. Tehát ha itt Európa úgy dönt, hogy annak ellenére, hogy egy amerikai-orosz megállapodás tető aláhúzásának feltételei adottak, ők egy európai-orosz háborúval kapcsolatos új megközelítést nyitnak, vagy frontot nyitnak, az katasztrofális biztonsági, gazdasági és életlehetőségi következményekkel járnak. Én végig azt feltételeztem, hogy ez nem történhet meg, de minden nap hallgatom az európai elitet, Ursula von der Leyent, a brit miniszterelnököt, a francia elnököt, a német kancellárt, egyes kelet-európai tagállamoknak a vezetőjét, és azt látom, hogy tényleg van egy európai háborús koalíció.
Az ön feladata a magyar nagy stratégia, a konnektivitás részletes kidolgozása. Ennek látja bármi esélyét egy olyan korban, amikor az Egyesült Államok és Kína verseng egymással, és hát fircangolják egymást.
Hát nagyon szerencsés vagyok, hogy most teszi fel nekem ezt a kérdést, nem mondjuk pár héttel korábban, mert most azt tudom mondani, hogy persze, hogy látom, mert nézzük meg, hogy mi történt, milyen világpolitikai események voltak az elmúlt két hétben. Csak két dolgot mondok, hogy az egyik az, hogy ugye Kína és Magyarország között stratégiai partnerség van. Most megkötöttük az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között is a stratégiai partnerséget. A kettő nem zárta ki egymást. És mi történt egy héttel korábban? Az Amerikai Egyesült Államok elnöke és Kína elnöke találkozott. És éppen aktuálisan döntöttek a kereskedelmi háború deeszkalációjáról, tehát a feszültségek csökkentéséről, és egy sor kereskedelmi gazdasági megállapodást kötöttek meg. Tehát a dolog lehetséges. Nem egyszerű, és nem mindenki ezt az utat fogja választani, de lehetséges, és meg lehet csinálni, és akik ezt az utat fogják választani, azok gazdasági, politikai, technológiai értelemben jól fognak járni. A legrosszabbul megint az európaiak járnak, akik belementek az előző amerikai adminisztráció által erőltetett kereskedelmi háborúba Kínával, és ezért az exportpiacaik döglődnek. Miközben az Amerikai Egyesült Államoknak a legnagyobb kereskedelmi partnere Kína, és éppen most lezárják a kereskedelmi háborúnak a legfontosabb frontjait. Egy olyan kereskedelmi háború, amit az európaiaknak nem lett volna érdekük, belekényszerítették őket, mert nem voltak elég erősek, hogy a saját érdekeik mentén járjuk-e, és benne ragadtak. Ugyanez a helyzet a háborúban. Ilyenfajta beleragadások rossz helyzetben, ezek lesznek, amelyek bizony romba tudnak dönteni egy-egy országot. Tehát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem teoretikusan kell válaszolni az ön kérdésre, hanem csak az elmúlt három hét két legfontosabb, magyar szempontból legfontosabb világpolitikai történését, a washingtoni tárgyalásokat és a két szuperhatalommal megkötött stratégiai megállapodást kell idehoznom, meg a két szuperhatalom egymással kötött megállapodását, mint bizonyítékát annak, hogy még ilyen kiélezett helyzetben is lehetséges a nemzeti érdekeknek megfelelő középutat megtalálni.
Egy utolsó rövid kérdésem van még. Donald Trump világosan tömören elmondta, hogy Orbán Viktort támogatja a következő magyarországi választáson, sőt, szerinte ő is fogja megnyerni. Ön a kampányfőnök Donald Trumpnak bármilyen feladatot szán ebben a kampányban?
Hát én hallgattam a sajtótájékoztatón elmondottakat az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Amit én, mint kampányfőnök rá tudtam volna testelni, azt kiválóan ellátta. Úgyhogy ilyen értelemben én hálás vagyok, de a viccet félretéve a magyarországi választáson a magyarországi emberek fognak dönteni. És bizony abban is dönteniük kell ebben a helyzetben, hogy kiben bíznak, Brüsszel jelöltjében bíznak, vagy abban a magyar miniszterelnökben, aki képes volt egy ilyen konnektivitás alapú nagy stratégiát működőképesen összehozni, és azt a helyzetet létrehozni, hogy a világ nagyhatalmai tisztelik Magyarországot, érdekeltek Magyarország sikerében, és ebben a rendkívül bizonytalan helyzetben érdekeltek Magyarország stabilitásában. Szerintem nekünk jó ajánlatunk van a magyar emberek számára, sokkal jobb az ajánlatunk, mint az ellenfélnek az ajánlata, hogy csatlakozzunk föl Brüsszelre, és mi is fussunk neki a falnak, és csináljuk meg azok, rúgjuk be ugyanazokat az öngólokat, amiket ők az elmúlt években berúgtak. És ebből egy fontos választási győzelem lesz. Az, hogy ez, ami miatt a hétvégi látogatás fontos volt, hogy szerintem mindenki számára Magyarországon nyilvánvalóvá vált, az, hogy ez a nemzeti alapon építkező realista politika, még akkor is, hogyha sok konfliktussal jár, hosszú távon kifizetődik.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet. Exterde Tibor vagyok.